75 éve halt meg Glück Frigyes, erről fogunk beszélgetni pontosabb Glück Frigyes munkásságáról Nagyváti Évával. Csókolom.
Jó napot kívánok!
Ki volt Glück Frigyes?
Összefoglalóan mondhatjuk, hogy a magyar szálloda és vendéglátóipar egyik nagyon kiemelkedő egyénisége volt. Már egészen ifjú korában alkalma és módja volt az amerikai, az olasz, az angol, a francia és a német szállodaipar tanulmányozni, és amikor külföldi útjáról hazajött, akkor lámlám még csak 26 éves volt, de már szállodatulajdonosként, ifjú szállodatulajdonosként emlegetik, hiszen kizárólagos tulajdonosa volt a Keretesi út 5 szám alatt lévő Pannónia szállodának. No, meg hozzátennünk, hogy a század végén kibontakozó nagyvárosi és polgári életforma kedvelt szinterei voltak éppen a szállodák, azoknak az éttermei, azoknak a kávéházai, és hát ide nem csak a szálló vendégek látogattak akkoriban, hanem a költekezni vágyó tehetős városi közönség is bebejárt, és hát jól érezte magát, és kedvelte az elegáns szállodáknak a vendéglátó helyeit. Nagyon sok minden miatt emlegették a fővárosi vendéglátás legelegánsabb étterneként az éttermét és a kávéházát is, mert azért ilyeneket követett el, hogy kararai márványszobrokkal díszítette, csodálatos antikbútorokkal szerelte föl a szállodát és az éttermet. Itt volt először léghűtéses téli kert, ami Budapest látványosságává avatta a Pannóniát, sőt, villanyvilágítás, központi közfűtés bevezetése, ezek mind-mind akkor a korában óriási újítások voltak, sőt, még hozzátehetjük, hogy a villanyos fölhúzót, azaz a liftet is, itt alkalmazták először. Tehát egy szenzáció volt a Pannónia szálloda.
Pannónia szállónak a kávézója elég híres volt. Akkoriban még a Blaha Lujza téren volt a Nemzeti Színház, és a szünetekben, illetve a próbák között ide jártak át a színészek olyannyira, hogy két asztal állandóan le volt foglalva részükre, illetve még volt olyan színész, aki a postáját is oda küldette.
Na meg hát a városatyák is ide jártak, politikai vitáknak a színtere is volt, a konyhája nagyon híres volt, meg Radics Béla zenekara itt húzta a talpalávalót.
Egy könyvvel is büszkélkedhet Glück Frigyes, az Ínyes Mester könyvével.
Bizony, amit 1889-ben adtak ki, ami azért nagyon fontos, mert német, angol és francia nyelven a szakma számára, tehát a pincérek számára főleg gasztronómiai szakszótárt állított össze, sőt meglepődve tapasztaljuk, hogy ínyestani szakszótár is van, és földrajzi szakszótár is van ebbe a könyvbe, ami azért érdekes, mert ha bárhol fölütjük, nem tudom én, Böszörménynél fölütjük, akkor az adott helység fő termelvényei, tehát az a hely milyen termékekről, milyen húsokról, halászatról, vadászatról, miről híres, és ezen túlmenően pedig kortársainak az evés esztétikájáról, tudományáról, élvezetéről írott cikkei, novellái szerepelnek a könyvben, tehát mindenki számára egy érdekes és hasznos olvasmány.
Illetve hát a gyűjtőszenvedélyét is érdemes még megemlíteni, ez is a gasztronómiához köthető.
Csodálatos gyűjteménye volt a konyha klasszikusainak írásaiból, hát ezen kívül pedig a rengeteg étteremhez is köthető nyilvánvalóan berendezésekhez, antik bútorok, szóval ő egy hallatlanul nagy mecénás műgyűjtő volt, és hát az egész gyűjteménye, nem tudni, hogy a II. Világháború idején hogy pusztult el, mennyi került belőle árverésre, de egy részét én úgy tudom, hogy az Iparművészeti Múzeum őrzi mai napig is.
És ami nem a gasztronómiával kapcsolatos, de érdemes talán megemlíteni, az a Rákóczi út elnevezése nagy szerepe volt ebben Glück Frigyesnek.
Amikor Rákóczi hanvait 1906-ban hazahozták, nos akkor Glück Frigyes már Ferenc József rend lovagja volt, városatya volt, és hát azt az előbb elfelejtettük mondani, hogy a szálloda és vendéglátóipar testület elnöki pozícióját is Gundel János után ő töltötte be, el tudta érni, hogy Rákóczi hanvait a Kerepesi úton vigyék végig, és hát azóta nyerte a Rákóczi út a mai elnevezését, de hozzá kell tennünk, hogy a szálloda főbejárata fölött lévő erkélyre egy Rákóczi melszobrot elhelyezett, és egy fehér márvány emléktábla van kitéve ebből az alkalomból, amit én megpróbáltam ma kisilabizálni, de nem lehet már elolvasni, szóval már nem fehér a márvány, de tábla is nem aranyozottak a betűk rajta.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Egy portugál kutatás kapcsán fogunk beszélgetni az almáról, mégpedig a világító almáról, Hiéki László fizikussal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mitől világít az?
A világít, hogy előtte mi megvilágítjuk. Ez egy nagyon széles körben elterjedt jelenség a természetben, az úgynevezett lumineszcencia, hogy valamivel hatást gyakorolunk az anyagokra. Ez a hatás nagyon sokféle lehet. Ezzel hatással energiát adunk a mintának, az egy darabig tárolja ezt az energiát, és utána fényformába kisugározza. A lényeg az, hogy nem azonnal reagál a bevitt energiára, hanem bizonyos idő után kisugározza. Ezt a jelenségkört hívják lumineszcenciának, ahol a lumen latin fényszó van elrejtve benne, tehát valamilyen módon gerjesztjük az anyagot, elnyeli az energiát, tárolja, majd kisugározza. Az, hogy mennyi idő múlva reagál, mennyi idő múlva sugározza ki, az rendkívül különböző lehet. Az alma esetében például a másodpercnek a milliómod, milliárdod része, tehát szabad szemmel úgy látnánk, hogy azonnal világít, pedig nem, csak hát ezt műszerekkel lehet csak pontosan kimérni. Tehát lézerfénnyel megvilágítjuk az almát, és erre ő úgy válaszol, hogy egy más színű fény bocsát ki bizonyos idő elteltével.
De akkor ez mondjuk szabad szemmel nem látható, tehát hogyha otthon valaki ezt ki akarná próbálni, mondjuk berakná valamilyen fényforrás alá, akkor nem járna sikerrel.
Nem járna sikerrel, mert nem akármilyen színű fénnyel, és a visszaszóródott fénytől nem tudná megkülönböztetni azt, amit az alma bocsát ki. Tehát ez tényleg csak egy műszeres technikával oldható meg, hogy a különböző színárnyalatokat megkülönböztessék, és megkülönböztessék időben, tehát a másodperc tört részén belül kell különbséget tenni a fények között.
A portugál kutatók is teljesen véletlenül jöttek rá erre, hogy az alma világít.
Igen, hát nagyon sok felfedezés születik így, és tulajdonképpen a kísérleteknél ennél sokkal egyszerűbb feladatokkal szeretnek a kutatók foglalkozni, ilyen valami nagyon pontosan egyformán ismételhető dolgokat vizsgálnak. Alma az tulajdonképpen viccből vagy szórakozásból tették be egy olyan berendezésbe, amiben pont ilyen fénykibocsátási jelenségeket lehetett vizsgálni, és őket is meglepte, hogy az alma reagált. Egy ilyen élő valaminél rendkívül nehéz megjósolni, hogy egy ilyen egyszerű fizikai folyamat ott fellép, nem lép, hogyan lép föl, hiszen ha meggondoljuk, akkor az almába vagy bármilyen más élelmiszerbe sok száz vagy sok ezerféle molekula van, és itt csak a molekuláknak egy bizonyos csoportja reagál erre a fényre, tehát nem mindegyik lumineszcens, hanem van köztük olyan is. Az egyébként ki se derült, hogy pontosan melyik molekulák.
Az viszont kiderült, hogy nem mindegy, hogy az alma milyen érett, mennyi idős.
Ha logikusan gondolkodunk, akkor tulajdonképpen ez már nem meglepő azok után, hogy egyáltalán fényfelvillanással reagál, hiszen más molekulákat bocsát ki egy érett, vagy akár már rothadó gyümölcs, mint egy friss. Hát a saját orrukkal érezzük, hogy mások az illatok, tehát más molekulák vannak, tehát azoknak már más az elektron szerkezete, másként reagálnak egy gerjesztésre, tehát az illatváltozást, a molekulák változását lehet tulajdonképpen ezzel a lumineszenciával is nyomon követni.
Hol lehet kamatoztatni ezt a felismerést?
Akkor, amikor felfedezték, akkor a kutatók abban reménykedtek, hogy ebből egy ilyen könnyen kezelhető, egyszerű műszer lesz, ami egy minőség ellenőrzési célra jó. 4 éve jelent meg ez az első cikk, és én azóta nem találkoztam azzal, hogy ebből műszer lett volna. Azt hiszem, ez megmarad az érdekességek körében, tehát az alma minőségét valószínűleg nem ilyesmivel fogják ellenőrizni, de a lumineszcenciáról való tudásunk az mindenképpen bővült ezzel.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A hírek után konyhatechnikai műveletekről szóló sorozatunkban a tojásról lesz szó, és egy felmérés kapcsán beszélgetünk az élelmiszervásárlási szokásokról.